Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, ünnepi Isten tiszteletünket kezdjük a 138. Zsoltár első versével. Dicsért téged teljes szívem. Foglaljuk el a helyünket. Sok szeretettel köszöntjük a megjelent gyülekezetet, illetve vendégeinket, akik esetleg most vannak először közöttünk, és azokat is, akik otthon néznek minket a képernyők előtt. Sokszoros ünnep a mai, egyrészt úrvacsorás istentisztelet, és úgy vagyunk, hogy aki otthon van, ők is fel vannak hatalmazva az úrvacsora vételére velünk együtt. Halottak napját is ünneplünk, az elhunyt szeretteinkre emlékezünk, ugyanakkor pedig a reformáció emlékünnepe van a hátunk mögött, hát tegnapi napon. Úgyhogy ennek az égisze alatt fogunk ma Isten igéből épülni hajnak a tolmácsolásában, hogy így készüljünk erre a lelkiekben. Néhány hirdetést mondok. Folytassuk az Isten tiszteletünket. A 42. Zsoltár első 3 és a 7. versével, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.
Thank you.
Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igét a 90. Zsoltárból. A 90. Zsoltárt végigolvasom. Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza, emberek, mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű. Reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Bizony, elmúlunk haragod miatt. Indulatod miatt megsemmisülünk, ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság. Olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon! Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztess meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál. Annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon és méltóságod fiaikon. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Kezeink munkáját tedd maradandóvá.
Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, most úgy akarunk nyitott szívvel lenni előtted a Te jelenlétedben, hogy taníts bennünket az egyik legfontosabb dologról, amit meg kell tanulnunk az életünk során, elengedni. Urunk, megvalljuk neked, hogy nem könnyű és nem szeretünk ezzel foglalkozni, de annyira jó, hogy itt a Te jelenlétedben, a Te erődnek a terében biztonsággal megtehetjük ezt, ahol osztozunk egymás sorsában, ahol az asztalon virág nyílik, és ahol a Te szent lelked vesz körül. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Ezt a bölcs szívet kérjük tőled most. Ajándékozz meg bennünket ezzel, Urunk. Amen. Szeretnék gyertyát gyújtani, remélem, hogy nem botránkoztatok meg ezzel senkit, de nagyon sokat számít nekem, amikor kicsit ilyen tehetetlenül vagyok az elengedéssel, az elmúlással, de mégse vagyok teljesen tehetetlen, mert gyújthatok egy gyertyát. Két gyertyát szerették gyújtani, halottak napja van, és a reformáció ünnepe. Úgyhogy az egyik gyertyát meggyújtanám a szeretteink értnek, nem tudom, emlékére, a másikat pedig a szentjeinknek, akik a múltban vannak, és akik tolnak bennünket, és akik a mennyből reméljük örülnek, amikor valamit jól sikerül csinálnunk. Most pedig az ige hirdetésre készülünk, és az új énekes füzetünkből énekelünk, Szívem földje. Isten igéjét olvasom, Sámuel első könyvéből. Már tudjátok, hogy ebből az igéből kétszer is olvastam. Nagyon izgalmas ennek a Sámuelnek az élete, tulajdonképpen a születése, körülményei, és így beszéltünk arról, hogy milyen csoda, amikor az életet be tudjuk fogadni, milyen kegyelmi állapot, mikor az életet tudjuk táplálni, és most eljutottunk oda, hogy az élet elengedése a témánk. Így olvasom föl a Sámuel első könyve első részéből válogatott verseket, hogy egy kicsit így fölidézzem meg, hogy összeálljon számunkra ez a történet. Tehát így hívják az ő édesanyját, hogy Anna. És az Annának nem volt gyermeke, és ezért nagyon szomorkodott. Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban, Éli pap meg ott ült egy széken az Úr templomának az ajtófélfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta. Seregek, Ura, ha részvéttel tekintesz szolgáló leányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiú gyermeket adsz szolgáló lányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az Úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját, Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta, az Úrtól kértem őt. És mikor fölment ez az ember, Elkána, egész háza népével, hogy bemutassa az Úrnak az évenkénti áldozatot, és teljesítse fogadalmát, Anna nem ment el, hanem ezt mondta férjének, majd az elválasztása után viszem el a gyermeket, hogy megjelenjék az Úr előtt, és végleg ott maradjon. A férje Elkána ezt felelte neki, tégy úgy, ahogy jónak látod, maradj itthon, amíg elválasztod, csak az Úr tartsa meg ígéretét. Otthon maradt tehát az asszony, és szoptatta a fiát, míg el nem választotta. Miután elválasztotta, elvitte magával, és vele együtt vitt egy 3 éves bikát, egy véka lisztet és egy tömlő bort, és bevitte az Úr házába, Silóba. A gyermek még kicsiny volt. Akkor levágták a bikát, a gyermeket pedig bevitték Élihez. Az asszony ezt mondta, kérlek, Uram, a te életedre esküszöm, Uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted és imádkozott az Úrhoz. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlottam az Úrnak, legyen egész életére felajánlva az Úrnak. És ott imádták az Urat. Sámuel pedig végezte szolgálatát az Úr előtt, és ifjú létére gyolcs efódot viselt. Anya kicsiny palástot szokott készíteni, és évről évre elvitte neki, amikor férjével együtt fölment az évenkénti áldozat bemutatására. Éli pedig megáldotta Elkánát feleségével együtt, és ezt mondta, adjon neked az Úr utódot ettől az asszonytól a felajánlott helyett, akit felajánlott az Úrnak. Azután hazamentek, és az Úr rátekintett Annára, és az teherbe esett, és még 3 fiút és 2 lányt szült. A gyermek Sámuel pedig az Úrnál növekedett. Elengedni az életet. Annyira nyomasztó ez a téma, hogy így próbáltam nekiülni a prédikáció írásnak, hogy éreztem magamban ezt az ellenállást, hogy irtózatosan zavar, hogy meg fogok halni. És nem akarok ezzel foglalkozni. Zavar, hogy őszül a hajam, és hadd ne mondjam még el, hogy milyen testi változásokon megyek keresztül, de hát ti is ugyanezeken mentek keresztül, úgyhogy tudjátok. És hogy az van bennem, hogy nem akarom elengedni az életet. Én nagyon szeretek élni, nagyon szép életem van. De nagyon hálás vagyok az őseimért, az őseimnek, az egyik gyertyát egy kicsit értük is gyújtottam, hogy ők elmentek, meghaltak, az apám is, meg az anyám is, és nagyon sokat tanítottak, ahogyan elmentek. És talán már meséltem nektek azt, amikor az anyukám haldoklott, tudta, hogy meg fog halni, de nem beszélt erről, nem tudott erről beszélni. Hát ez egy nagyon nehéz téma. És persze tudta, hogy ez lesz, és érezte, és nagyon racionális volt, elment a közjegyzőhöz, odaíratta, amilyen volt, akinek akarta, hogy az legyen, szóval, hogy ő így nagyon tudta, hogy mit akar csinálni, de verbálisan nem beszéltünk erről. És közben pedig, hát ez ott volt, ez a betegség, egy nagyon gyors lefolyású agydaganat volt, és mi sem tudtuk elhinni a testvéremmel, hogy meg fog halni, és akkor elvittük a leletét a Csókai Andráshoz, kaptunk egy ilyen protekciós időpontot ott, és akkor azt mondta a nagy idegsebész, hogy engedjék meghalni, hagyják elmenni, tehát hogy nem, ne küzdjünk érte, mert hogy ez egy olyan betegség, ami hát hogy nem, ez a vége. És akkor így, mikor hazamentünk, akkor úgy ott volt ez, hogy most akkor ezt megmondjuk, vagy mit csináljunk. És közben ott voltak a tanulmányaim is, hogy nem szabad hazudni, hogy nem szabad a haldoklót magára hagyni ezzel. Tehát, hogy nem mondhatom azt, hogy minden rendben van, hogy nem meg fogsz gyógyulni, oké, nem, ne aggódj, dehogy is, nem fogsz, te soha nem fogsz meghalni. Értitek? Hát mit kell csinálni? Na és akkor azt csináltam, amit mindig szoktam, hogy segítséget kérek. Ez is egy jó dolog, mert akkor legalább nem vagyok tehetetlen. Fölhívtam egy tanatológust, aki hát egy ilyen halálkutató, és azt mondta ez a nő, hogy nem szabad hazudni, de nem szabad elvenni a reményt sem. Értitek ezt a kettőt? Ez egy nagyon keskeny út, hogy nem szabad hazudni, de nem szabad elvenni a reményt sem, mert a remény az annyira fontos. A remény az az emberi méltóságunknak a záloga, az alkotó eleme, amihez, így mondom, hogy jogunk van. Ha valamihez jogunk van, az a remény. Remény nélkül nem tudunk élni. És a remény elválaszthatatlan az Istenbe, mint atyánkba vetett hittől és a szeretettől. Úgyhogy így jártuk végig az anyukámmal ezt az utat, az elengedésnek az útját, és ez egy reményteljes út volt. És nézzétek meg ezt a történetet, amit felolvastam az Annáról, hogy elviszi Sámuelt, 3 éves korában elviszi egy paphoz, mert ezt fogadta meg az Istennek. És halljátok, nem olvasunk könyhullatásról, meg sírásról. Egyébként el tudom képzelni, hogy sírtak. De mégis a Szentíró nem írja le. Mindig különben nagyon izgat, amiről hallgat a Biblia, vagy amiről nem ír, mert azért az ott volt, csak valamiért úgy gondolt, hogy most erről minek írjak. Hát ez úgyis természetes, hogy mikor elválunk, akkor sírunk, mint a albán szamár, nem? De inkább azt érzem ebből a történetből, hogy van benne valami emelkedettség, valami öröm, hogy ide tudtam hozni ezt a gyereket, akiért imádkoztam könnyek között. És anyaként azért összeszorul a szívem, hogy tehette meg ezt az Anna, és hogy mit érezhetett. És aztán Sámuelre is gondolok, mert nekem nagyon markánsan megvan az az emlék, amikor az anyám berakott az óvodába, és annyira kiborultam, hogy megrugdostam a gondozó nőket, ezt hosszú ideig utána még emlegették, hogy milyen agresszív kismalac vagyok. Hát ma már azért egy picit könnyebb, 2 hét szoktatás van legalább. Persze most a Covid mindent felülír, ugye, elengedés. De hát azért mégis kicsit irgalmasabb az élet most, anyuka bent van egy kicsit az óvodában, a csoportban, aztán kinnül az öltözőben, aztán elmegy egy órára vásárolni. Szóval értitek, hogy azért olyan nagyon szeretetteljesen próbáljuk ezt az elengedést úgy szoktatni. Hát ez az emlék, amikor engem betettek az óvodába, ez nagyon megnyomott, úgyhogy én a gyerekeimet nem is akartam eredetileg óvodába iratni. Úgyhogy az Édu 4 évesen ment az óvodába, és akkor egy szép napon, de csak délelőtre, és hazajött, és azt mondta, anya, én miért nem aludhatok benn? Mondom, miért szeretnél benne aludni? persze, ott alszik, mint egy gyerek. És gondolom, ez beteg, vagy micsoda. De nem volt beteg, hanem egészséges volt, és egészséges a kötődése, mert tudta, hogyha ő benne alszik, attól még én nem szűnök meg létezni, és az anyja érte fog menni. Hogy milyen volt a Sámuel kötődése, úgy gondolom, hogy stabil kötődése lehetett ennek a gyereknek. Az anyja ott volt körülötte, 3 éves koráig szoptatta. Biztos, hogy nagyon jól volt a Sámuel, de hogy ezt a törést, hogy egyik napról a másikra ott átadják egy idegen embernek, ezt nem tudom, hogy hogyan élte meg. És el tudom képzelni, hogy ott valami meghalt a Sámuelben. De erről a Biblia megint jótékonyan hallgat. Nem tudjuk, hogy mit sírt, meg hogyan rugdosott, vagy mit csinált, nem tudom. De azt írja később, hogy a Sámuel nagyon jól van, kedveli őt az Isten és az egész nép. És tudjuk, hogy végül próféta lesz, Izrael legnagyobb bírája, aki később Sault és Dávidot is királlyá keni. És elgondolkoztam, hogy látjátok, micsoda emberfeletti erő az élet története, egy csodák sorozata. És aztán eszembe jutottak mindazok az emberek, akik így küzdöttek, hogy Jákobnak mit kellett elengedni, amikor idegenbe kellett mennie. Tök egyedül, a pusztában a kőre hajtotta a fejét. Hogy Józsefnek mit kellett elengedni, amikor rabszolgasorsra jutott, és aztán a börtönbe. Hogy Mózesnek mit kellett elengedni, amikor Jókebedet ott kellett hagynia, és bemenni az idegen emberek palotájába. Hogy Dávidnak mit kellett elengedni, amikor Saul elől menekült, és a barlangba bujkált. Mindenki, aki valami nagyot, újat csinált, előbb el kellett engednie valami nagy dolgot szintén, azt az életet, amit addig élt, azokat, akiket szeretett, el kellett engedniük. De igazából a reményről akarok beszélni, hogy az elengedés, a vesztesség sohasem áll önmagában. Mindig van remény. Lassan el kell engedni mindent. Születtünk, meg is fogunk halni, de van remény. Mi ez a remény? Anna miben reménykedett? Kutatók vizsgálják azt, hogy az emberi szívet, lelket miért járja át a remény egyes embereknél, másoknál miért nem. Hogy van akinél olyan nagyon eleven hozzáférhető, és van akinél meg megtörik. És azt mondják ezek a lélekkutatók, hogy van az ember szívében egy belső forrás, amihez ha tudunk kapcsolódni, akkor ott megszületik a remény. És ez a forrás az, amikor valaki föl tudja emelni a tekintetét a saját személyes, szűk kis világából egy nagyobba, egy egyetemesbe. Hát ez a keresztény hitünk számunkra ez. Persze, hogy Annának rossz volt elengedni Sámuelt, de Anna képes volt fölemelni a tekintetét, és látni a személyes sorsán túl azt, hogy ő Istennek odaadta ezt a gyereket, és az Istennek terve van ezzel a gyerekkel. És ez valami nagyobb, valami több, mint amit ő édesanyaként belül érzett. Nagyon érdekes ez, nem kell egyetemi végzettség hozzá. Egy ókori anya is meg tudta ezt élni, hogy van nála nagyobb, és van nála több. És amikor aggódom valamiért, ami nyom azt, hogy lesz mondjuk a gyerekeimmel, őértük szoktam néha aggódni, akkor arra gondolok, hogy van ennél valaki több, aki az ő életüket a kezében tartja. És ezt, amikor anyák vagyunk és gyereket szülünk, megtanuljuk, hogy az élet az Istentől van, hogy nem tudjuk ezt mi magunk csinálni, kapjuk vagy nem kapjuk, de Istentől van. De ezt megtanítja a zsidó embernek az Ószövetség is. Mózes 2. könyve, 13. fejezete arról beszél, Mózes megparancsolja, hogy minden első szülött fiú gyerekért áldozatot mutassanak be, mert minden elsőszülött fiú az Istené. Ez egy alap volt. Az ő világokban ez volt a természetes. Nekünk az a természetes, hogy az én életem az enyém. Ez egy kicsit azt hiszem, hogy hamis hitben ringatjuk magunkat, ezt elhittük a pszichológiának, hogy az én életem az enyém. Persze nagyon fontos, hogy megéljük az életet, nem akarok ezzel vitatkozni, csak azt gondolom, hogy a valósághoz az is hozzá tartozik, hogy az enyém is, meg nem is az enyém. Anna tudta, hogy az élet Istené. De ez nem gátolta őt meg abban, hogy nagyon is megélje az életet. Teljes sávszélességgel élte meg az Anna az életet, Istennel társalgott, gyereket kapott, embergyereket tudott nevelni, és a végén akkora szabadsága és hite volt, hogy az Istennek adta azt, ami neki a legdrágább. Számomra ez elképesztő szabadság, és nem arról akarok beszélni nektek, vagy nem azt prédikálom, hogy a 3 éves gyerekeket adjuk oda kétes hírű papoknak, hanem arról, hogy az Annának az irányultságát tegyük a magunkévá. Hogy reménnyel tekint a jövőbe, és Isten kezébe teszi azt. És ez a remény, hogy föl tudja emelni a tekintetét a nálánál többre, ez képessé teszi arra, hogy cselekedjem. És ez a másik nagyon fontos dolog a veszteségben és az elengedésben, és ebben a belső forrásnak a megtalálásában, hogy cselekvő képesek vagyunk, hogy nem vagyunk tehetetlenek. Ezt már annyiszor mondtam itt, hogy már gondoljátok, hogy ez már a veszőparipám, de tényleg az. Tehát nem vagyunk tehetetlenek, mindig van mit tennünk, vagy mindig tudunk valamit magunkért tenni, vagy azért tenni, amiben hiszünk. És itt nekem nagyon sokat segítenek a szimbólumok, nem tudom föltámasztani az anyámat, de tudok gyújtani egy gyertyát, tudok ültetni egy virágot, és azon kívül még rengeteg minden mást is tudok tenni. Annáék mit tettek? Vittek egy csomó áldozatot, többek között egy 3 éves bikát. Az a 3 éves bika pont annyi éves volt, mint maga Sámuel. És annyira gyönyörű, ez egy mondatban van itt az igében, nem tudom, figyeltétek-e. Akkor levágták a bikát, a gyermeket pedig bevitték Élihez. Tehát egy mondaton belül, tehát tulajdonképpen miről szól ez? Hát arról, hogy az ókorban a pogány népek föláldozták a gyereket. Azt mondják a régészek, hogy találtak ilyen, nem tudom, milyen korsókat küszöbök alatt, amiben gyerekcsontváz volt, tehát hogy az volt a hiedelmük, hogy meg kell váltaniuk valahogyan magukat az első szülöttel. És Isten ezt egyértelműen megtiltja, amikor az Ábrahám és Izsák történetét olvassuk a Bibliában, az egyértelműen erről szól, hogy nem akar az Isten ember áldozatot. És közben Mózes mégis megparancsolja, hogy de váltsátok meg az első szülöttet, mert az élet az Istené. És közben, miközben ez a megváltó áldozat ott történik, úgy érzékelem a történetből, hogy ez nem csak egy ilyen, nem tudom, a kegyetlen Istennel való kiengesztelődési szertartás, hanem egyfajta hálaadás is. Mert az Anna hálás, hogy ő most itt Sámuelt viheti, hogy Sámuel él, és arról is szól ez az áldozat, tudjátok, hogy hát, hogy a bűneinkért folyik ott a vér. És ez annyira érdekes nekem, vagy annyira megdöbbentő, hogy a mai ember ezt nem nagyon érti. Hát nem nagyon értjük, hogy mi az, hogy bűn, az se, hogy mi az, hogy áldozat. Pedig a halál valahogyan itt kapcsolódik össze az élettel. Arra gondolok, hogy tudjátok, van ez a könyv, hogy örökölt sors. Hogy most felfedezik, akik kutatják a családfákat és a generációknak a sorsát, hogy valamibe beleszületünk, és azt hozzuk magunkkal, és sejtszinten emlékszik a testünk bizonyos dolgokra, amik a nagyszüleinkkel megtörténtek. Értitek, tehát nincs ilyen, hogy ez az én életem, én vagyok, individuumként, és mindenki más meg sehol sincs. Ilyen nincsen. És ezt most a tudósok felfedezik. Hurrá! Az Ószövetség meg tudja, hogy megszületik egy gyerek, és az így mondja Dávid király, bűnben fogantam, és bűnben melengetett engem az anyám. És szükség van az áldozatra, szükség van arra, hogy a bűnért kifoljon ott a vér. Mennyire integrált az Ószövetségben a halál, ilyen értelemben nem. Tehát, hogy nem tök lámpást gyújtanak, hanem kifolyik a bika vére, és hálát adnak. És ez nagyon fontos része az elengedésnek, sokszor beszéltünk már erről is, a hálaadás, mert a hálaadás segít abban, hogy azt érezd, hogy nem vagy vesztes. Ugyanis el kell veszíteni dolgokat, de hogy magamat vesztesnek tekintem el, vagy nem, az egy nagy kérdés. Én nem tekintem magamat vesztesnek, elengedek dolgokat, de tudom, hogy az elengedéssel gazdaggá is lehetek. És íme az Anna így lett gazdag, született neki még 3 lánya és 2 fia, vagy nem tudom, már fordítva, 5 gyereke született. A cselekvő képességünket megragadni nagyon fontos része az élet elengedésének. És így eszembe jutott az is, amikor az apukámnak a halálos ágyánál voltam, és ő már akkor meg is halt, csak nagyon jótékonyan a kórházi személyzet kiment, és hagytak engem egy kicsit ott, hogy tudjak még elbúcsúzni az apámtól, és az az imádság szakadt ki, nem is imádság volt, inkább ilyen fogadalom belőlem, hogy úgy akarom nevelni a gyerekeimet, ahogy ő, hogy úgy akarom szeretni a gyerekeimet, ahogy ő minket. Értitek? Tehát hátra nézek, és utána tudom, hogy mit kell tennem előre felé. Nem vagyok tehetetlen, nem vagyok eszköztelem. Minden, amit Isten rajtuk keresztül adott, a szeretteinken keresztül adott, azt elkezdhetem továbbadni. Igen, elmegyek én is, de teszem, amit kell, adom, amit még lehet. Nagyon jó érzés. Nagyon jó érzés ez, hogy tudok tenni, és akarok tenni. És tulajdonképpen sokszor végig gondolom, hogy hát erről szól az, hogy túrom a kertet, értitek? Erről szól az, hogy prédikálok, hogy beszélek ilyenekről. Ez mind-mind az, hogy tehetek valamit. Megoszthatom azt, amit kaptam. Végül pedig, ami nagyon fontos az elengedésben, ami segít, hogy az elengedés teret ad valami újnak. Ez a remény 3. arca, bízni abban, hogy az Isten megáldja az elengedést, és ott valami új, valami több születik. Reformációt ünnepelünk, 500 évvel ezelőtt is történt egy nagy elengedés, bátor lépés volt kilépni a megszokott, megtartó keretek közül. De ezt mondja Luther, itt állok, másként nem tehetek. Értitek, hogy nem tehetett másként. Tehát sokszor az elengedés nem mi választjuk, értitek? Hanem ezt meg kell lépni, mert ez jött el. Eljött az ideje az elengedésnek. És vállalni kell minden kockázatát. Isten pedig ezen keresztül valami csodálatosan újat, szépet készített, mégpedig az emberi lélek szabadságának, méltóságának a helyreállítását. Én így látom a reformációnak az egyik magját, gazdagságát. Hadd olvassak valakitől egy idézetet. Őrizd meg minden dologban a lélek szabadságát. Ne kacsingass semmiben arra, mit gondolnak az emberek, hanem tartsd lelkedet bensőleg olyan szabadon, hogy bármikor képes légy az ellenkezőt is tenni. Ne engedd, hogy bármi megakadályozzon abban, hogy ezt a lelki szabadságot megőrizd. Ezt soha ne add fel. És tudjátok, hogy ezt ki írta? Nem egy reformátor, hanem Loyolai Szent Ignác. Ez annyira megdöbbent engem, hogy tulajdonképpen ott volt ez a gondolat, a katolikus oldalon is, hogy miért nem tudott a reformáció bennmaradni az egyházban, az egy másik előadás témája, de nagyon izgalmas. El kellett válni. El kellett engedni, és ebből az elengedésből pedig egy újjászületés lett, és maga Luther pedig azt mondja, állandóan úton vagyunk, és folyton magunk mögött kell hagynunk, amit tudunk, és azt kell keresnünk, amit még nem ismerünk, és nem a miénk. Hát ezzel tudok együtt menni. Lám az Anna egyszerű női életében az lett a folytatás, hogy gyermekekkel áldotta meg őt Isten, elengedte Sámuelt, és közben meggazdagodott. Istennel nem lehet üzletelni, ezt nagyon sokszor mondtam, de bízni és remélni az emberi méltóságunknak a záloga. Azt pedig jól tudjátok, hogy az Isten, az elengedés Istene is elengedte a fiát erre a világra. Jézus Krisztus elengedte az életét, pedig sokan mondták, hogy mentsd meg magadat, és Isten pedig elengedte a mi bűneinket. Mindenből az elengedésből élet fakadt. Nem tudom, hogy emlékeztek az első alkalommal, a szőlőtőről olvastam, mikor ezt a sorozatot elkezdtem, arra gondolok, és elmeséltem azt, hogy a szőlőtővel egyszer volt egy ilyen belső ima képem, és abban az imádságban azt éltem meg, hogy így mondtam az Istennek, hogy nem szeretem a földet. Nem tudom, hogy ki volt itt azon az alkalmon, de ez azóta is bennem van, ez az élmény. Nagyon érdekes egyébként, hogy amikor úgy sikerül mélyre menni, egy-két másodperc egy örök életre megmarad az ember lelkében. Ez egy ilyen. És mondtam Istennek, hogy nem szeretem a földet. Miért nem szereted? Mert az a halál helye. És ahogy Isten oda mutat, és látom benne, belegyökerezve a szőlőtőt, és a szőlőtőben a szőlővesszőt, ami gyümölcsöt terem, megértem, hogy ez nem csak a halál helye, hanem az élet helye. Hogy egyszerre a halál helye és az élet helye. Mint a légzés, a lélegzés. Erről ír Mustó Péter nagyon gyönyörűen, hadd olvassam fel. A lélegzés nem intellektuális, hanem testi tapasztalat. Itt is a test tanítja a lelket. Születésed percében beszívtad a levegőt, megragadtad az életet. De hogy újra friss levegőhöz juss, előbb helyet kell adnod neki, különben megfulladsz. Csak kilégzés után tudsz újra belélegezni. Előbb akarnod kell élni, csak utána engedhetsz el bármit is. És meg kell tanulnod elengedni, hogy új lendületet vehessen életed. Növekedés csak így lehetséges. Minden belégzéssel magadhoz kaparintod az életet, kilégzéskor pedig átengeded magad neki. Nem te biztosítod be életedet, hanem átadod magad annak, ami megtart, ami éltet. Ez a megragadás és az elengedés megtapasztalása. Légzésed az életnek ebbe a váltakozó ritmusába vezet be. Megtanít, hogy felvállald, akard, magadévá tedd, kötődj, és megtanít arra is, hogy visszalépj, elbúcsúzz, lemondj, elgyászold. Az élet megragadás és elengedés. Van ideje a születésnek és a halálnak, ideje az építésnek és a bontásnak, ideje a megvarrásnak és az eltépésnek, ideje a szólásnak és a hallgatásnak. Miközben felveszed a kapcsolatot légzéseddel, az élet művészetét tanulod. Ez a lelki élet. Félek az elengedéstől? Igen, még mindig nagyon félek. De tudom, hogy könnyebb lesz, ha befogadom és átölelem az életet, ha teljes szívemmel, teljes lelkemmel és minden erőmmel tudok szeretni, táplálni az életet. És aztán lehet, hogy az elengedés ilyen természetes lesz, mint ahogyan ez a bölcs jezsuita írja, mint a lélegzés, mint egy utolsó sóhajtás. Szeretném, hogyha csendben lennénk egy kicsit Isten jelenlétében. Milyen visszhangot vert a szívünkben mindez, amit elhangzott. Néhány kérdést is írtam ide így az önvizsgálathoz, de nem fontos ezzel dolgozni, csak segítségképpen, ha jól esik. Valójában mit nem tudok elengedni? Mi segítene abban, hogy ne érezzem magam vesztesnek? Mit tudok tenni, hogy a belső szabadság felé lépjek? Maradjunk csendben. Életistene, drága mennyei atyánk, taníts minket elveszíteni mindazt, amit el kell, elengedni azt, amit el kell, és közben taníts bennünket jól élni, bölcsen élni, hozzád méltóan élni. Taníts bennünket arra, hogy megnyíljanak a szemeink, és lássuk a te távlataidat. Taníts bennünket a remény útjára. Mutasd meg, hogy mi az, amit igenis tudunk tenni. És ott, hogy megláthassuk, hogy minden elengedésünk nyomán valami csodálatos új születik. Azért kérünk, Urunk, hogy ne maradjunk magnak, hogy merjünk meghalni, és merjünk ezáltal új életet teremni minden dolgainkban, kapcsolatainkban. Mutass nekünk utat, és hadd érezzük naponta gondviselő szeretetedet. Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Záró énekül a 90. Zsoltát énekeljük, az első és a második versét, majd a 9. versét is. Te benned bíztunk elejétől fogva. miért mondanám az áldást, felhívom a figyelmet arra, hogy akik majd kifelé mennek, tényleg tartsuk a biztonsági távolságot, ügyeljünk arra, hogy amikor kávézunk vagy sütizünk, azt is a lehető legóvatosabban és úgy csináljuk, hogy a fertőzés veszélyt elkerüljük. És igyekszünk úgy, hogy 3:42-kor próbálunk visszatérni, jó, tehát ide a képernyők elé is, és akkor meghallgathatjuk az előadást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen.